Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Folytatjuk a sportértéket még hozzá Hajdú Andrással, az MCC politikatudományi műhelyének kutatótanárával. A beszélgetés második fele következik, méghozzá arról, hogy a politika hogyan jelent meg, hogyan tette be a lábát a labdarúgó Európa-bajnokságra. Tartsanak velünk!
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Az olimpiára is egyébként van egy olyan itiner, hogy a dobogón az egyes sportolók nem fejezhetik ki semmilyen módon politikai véleményüket, bizonyos társadalmi kérdésekben alkotott véleményüket, de mondjuk a vegyes zónában, akár az újságírók előtt már megfogalmazhatnak különböző véleményeket. Szóval, hogy a sportolók is például nagyrészt egyébként a közösségi média előretörésének köszönhetően egyre jobban érzik, hogy komoly súlya van az ő szavuknak, és hát ugyanúgy gondolkodó lények, szóval miért ne használhatnák ki ezt a nagy befolyást akár, amivel rendelkeznek, és itt most nem egyes egész csapatokról beszélek, hanem egyéni sportolókról.
Ez zajlik régóta, tehát a 60-as években például az Egyesült Államokban, a vietnámi háború ellen, a sorozások ellen sportolók nagyon hangosan és határozottan felléptek. Vagy például akár különböző etnikai konfliktusoknak, társadalmi problémáknak a megjelenítését is fölvállalták sportolók már a 60-as, 70-es években. Ilyen szempontból ez talán újdonságot az európai sportéletben, vagy az európai politikai életben úgy jelent, hogy nem ilyen gyakorisággal és nem ilyen átütő erővel jelentek meg, vagy nem ilyen egyértelműen és ennyire sok csatornán egyszerre összehangoltan jelentek meg üzenetek. De hát, hogyha például a napjaink sportéletét nézzük, akkor az Egyesült Államokban LeBron Jamesnek a politikai szerepvállalása, politikai véleménynyilvánítása az nagyon intenzív és nagyon egyértelmű. Tehát, hogy igazából ebben olyan nagy újdonság, hogy egyéni sportolók is ráadásul ezt a szerepet betöltik, erre is láthatunk például, hogy 70-es, 80-as évektől kezdődően mind az Egyesült Államokban, mind különböző nyugat-európai országokban azért arra is találunk példát, hogy sportolók a pályafutásukat követően azt a tőkét, amit anyagi vagy kapcsolatok szempontjából felhalmoztak, a karrierjük, a profi sportkarrierjük során, arra építve utána a politikai pályára lépnek.
A cikkében egyébként írta érdekes módon, hogy a nyugati világban egyfajta adottságnak tekinthető pont ez a politikai statement, amiről eddig beszélgettünk, keletebbre meg nem annyira. Ez mikor alakult ki így igazán ön szerint ez a dichotómia?
A modern sportéletnek a kialakulása a századfordulón összekapcsolódott sok szálon a nagy társadalmi gazdasági változásokkal, illetőleg a modern nemzetállamoknak a kialakulásával is. És ennek következtében az európai, és ennek keretében akkoriban még a nyugati, illetőleg néhány közép-európai országnak a sportélete, az természetes módon kapcsolódott a nemzeti kérdéshez, illetve a nemzetállami keretekhez. Tehát a versengésnek, illetve a professzionális sportéletnek akár kialakulhatott volna más keretrendszere is, hiszen akár hogyha mondjuk a kerékpárt, vagy a kerékpársportot, vagy a Forma 1-et nézzük, ott ugye nem nemzeti csapatok versengenek egymással, hanem különböző magántulajdonban lévő kluboknak a versenyzői mérik össze a tudásukat. Európában viszont elsősorban ez a nemzeti keretek között történő gondolkodás határozta meg a sportéletet, és ami egy jelentős változást hozott, az a kommunista időszak a 40-es évek második felétől kezdődően, ami Közép-Európában, illetve Kelet-Európában okozott egy olyan változást is, hogy a sportot viszont meghagyták egyfajta szereplevezető, vagy egyfajta feszültséglevezető szerepként is, különböző intenzitással, tehát ez ahogy a szocialista időszakon belül voltak különböző szakaszok, voltak különböző időszakok, amelyek vagy a gazdaság működtetése, vagy társadalompolitikai kérdések kapcsán különböztek, és a hangsúlyok változtak, úgy a sportnak ez a szerepe is változott. Tehát például, míg Magyarországon az 50-es évek első felében kiemelt jelentőséggel bírt, kiemelt támogatottsággal rendelkezett állami politikai szempontból is, Ez részben azért is volt így, mert az akkori kommunista vezetés igazodott a szovjet irányvonalhoz, amely a sportnak az 50-es évektől kezdődően egy reprezentációs szerepet szánta, azon keresztül pedig a szovjet, illetve kommunista blokknak a fölényét kívánta megjeleníteni. Addig a Kádár korszakban ez a kiemelt szerep, ez a támogatottság változott, mert az akkori politikai vezetés már más szerepet szánt a sportnak, illetve más jelentőséget tulajdonított neki. És ez a többi szocialista országban is változott, hogy a nemzeti karakter, nemzeti érzés az mennyire jelenjen meg, illetve ennek következtében, amit beszéltünk, volt egy olyan hatás is, hogy a nemzeti válogatottak nagy nemzetközi tornákon, nemzetközi eseményeken történő szereplés, az hangsúlyosabbnak számított, mint mondjuk a klubok közötti rivalizálás nagyon hosszú időn keresztül. Természetesen voltak kivételek, hiszen a nagy hagyományos és komoly támogatottsággal, komoly szurkolótáborral rendelkező labdarúgó kluboknak a versengése az jelentős volt, azonban egyéni sportágok tekintetében egyértelműen a nemzetközi versenyek, és azon belül pedig a nemzeti delegáció, nemzeti csapat keretében annak a tagjaként elért eredmény és teljesítmény volt a hangsúlyosabb.
Az elmúlt percekben Hajdú Andrással beszélgettem, az MCC politikatudományi műhelyének kutatótanárával. Köszönöm szépen, hogy nyilatkozott nekünk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és köszönöm a kérdéseket.
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a sportértéket. Itt van velünk a vonalban Horváth Zoltán, a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetője. Szia, üdvözöllek!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Sok mindenről fogunk beszélgetni. Első körben arról, hogy egy új, innovatív játékkal bővítette fogadási kínálatát az idén 30 éves Szerencsejáték ZRT, méghozzá egy olyan új lehetőséggel, ami számomra legalábbis biztosan magyarázatra szorul, virtuális fogadás, és ugye beszéltünk már arról, hogy nyilván a klasszikus sportfogadást azt mindenki ismeri, beszéltünk arról, hogy lehet már e-sportokra fogadni, ami bizonyos értelme szintén a virtuális térben lejátszódó mérkőzésekre vonatkozó fogadás jelenti, de itt ez a virtuális fogadás, mint új kategória, ez pontosan mit jelent?
Virtuális fogadás, a termék neve V-Sport egyébként, nagyon hasonlít a megszokott fogadási játékainkhoz, a TPX-hez, illetve a TPX Pro-hoz. A V-Sport esetében sportmérkőzést szimuláló virtuális események kimeneteleire lehet fogadni, hasonló fogadási lehetőségeket talál az ügyfél, labdarúgás, kosárlabda és tenisz sportok esetében, mint amit megszokhatott a bookmakeri fogadások esetében. Tehát arra lehet fogadni, hogy mi lesz a mérkőzés végeredménye, a félidőben mi az állás, a pontos végeredmény, handicap, gólszámok, stb. Stb.
Tehát akkor konkrétan, mint hogyha egy EB meccsen, mondjuk az elődöntőbeli Anglia-Dániára lehet fogadni hagyományos módon is, meg ilyen virtuális módon is lehetett fogadni?
Így van, a virtuális fogadási játékunkban van egy úgynevezett virtuális EB, ahol ugyanúgy 24 csapat részvételével zajlik egy torna, és lehet fogadásokat kötni, és egészen addig, amíg a fogadás lehetősége le nem zárul, azaz a mérkőzésnek el nem jön a kezdési időpontja, ugyanúgy néz ki, mint a Tipmix, vagy a Tipmix Pro, viszont amikor eljön az igazság pillanat, hogy kiderüljön, hogy a mérkőzésen hogyan alakulnak majd az eredmények és a különböző történések, ami alapján a fogadás kiértékelésre kerül, na akkor nem húsvér emberek és igazi csapatok fognak játszani, ahogy a hagyományos sportfogadás esetében, hanem egy véletlen szám generátor által kisorsolt, körülbelül 2 perces ilyen gól összefoglaló animáció kerül levetítésre, és az ott az animáció során kialakult eredmény alapján történik a fogadások kiértékelése. Tehát ebben az esetben nem afelől kell izgulnia a fogadónak, hogy a kén 11-esét kivédje a Schmeichel, vagy megsérül-e a hosszabbítás fél idejében a dán játékos, vagy esetleg a játékvezető, vagy a VAR szobában ülő játékvezető a 11-est így vagy úgy ítéli meg, hanem tisztán a véletlen számgenerátorra kell hagyatkozni, és azt fogja kisorsolni, és eldönteni végül is, hogy mi a valós eredmény. Nem teljesen vakszerencséről beszélünk, hanem az otcok jelentette igazi valószínűségek alapján történik meg a sorsolást. Tehát teszem azt, van egy olyan virtuális teniszmeccs, ahol mondjuk 50-50% az esélye, hogy melyik játékos nyerjen, akkor az animáció mintában. 50%-nyi lesz az olyan videó, amiben az egyes játékos nyert, és 50%-nyi, amiben a kettes játékos. Tehát ezek után, ugye ez egy auditor által auditált véletlenszám generátor, tehát teljesen fair, korrekt körülmények között kerül kiválasztásra ez a valószínűségekkel súlyozott minta, amiből történik majd a sorsolás.
És a végeredmény az nagyon sokszor eltér itt a virtuális sport és a hagyományos, amikor húsvér emberek játsszák sport között. Tehát egy valószínűségekről beszéltél, de mekkora a valószínűség annak, hogy ugyanaz az eredmény jön ki a két műfajban, vagy hogy eltérőek lesznek az eredmények, ezt hogyan lehet erre felkészülni fogadói szempontból? Mert bevallom, még mindig nekem nyilván ezt ki kellene próbálni pontosan mindenki számára, hogy ez hogyan működik, de hogy még nekem ez kicsit így ködös.
Hát ugye egy hagyományos fogadás esetében általában arról szól a játék, hogy az ügyfél megérzéseire, különböző statisztikákra alapozva megtippeli, hogy melyik kimenetel fog bekövetkezni. Persze sokszor az érzelmeink is vezérelnek egy ilyen döntés meghozatalában, és akkor gondolja, hogy egy jó fogadást kötött, ha ő kicsit máshogy gondolja az esélyeket, mint ahogy a fogadóiroda megállapította az otthonban. Tehát úgy gondolja, hogy az angolok győzelme a dánok ellen az valószínű, mint az az 1-7-es vagy 1-8-as ott, amit a Tipmixen vagy a Tipmix Pro-n láthatott, akkor azt mondja, hogy fú, ezt most megkockáztatom. És ezek után derül majd ki a mérkőzésen, ahol egy csomó véletlen momentum, de egy csomó sportszakmai momentum is befolyásolja az esélyek valós alakulását. Például, hogy az edző az utolsó pillanatban 3-4 védős vagy 5 védős játékot vállalt, hogy a kezdőcsapatba, a szokásos kezdőcsapatba belenyúl-e és pihenteti az egyik legjobb csatárját, stb. Tehát itt ezek jelentik a bizonytalansági tényezőt. A V-sport esetében ez a fajta bizonytalanság nincs, hanem a ott alapján, tehát ha teszem azt, van egy virtuális EB-n, egy Anglia-Dánia mérkőzés egy 1-80-as angol győzelemmel, akkor az azt fogja jelenteni, hogy pontosan ennek az ottnak megfelelő valószínűséggel kerül majd kisorsolásra az, hogy valóban nyere Anglia vagy nem. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy számok alapján, ugye azt mondom, hogy ha 10 000 ilyen mérkőzés, vagy 10 000 sorsolás, és mondjuk ez az 1-8-as ott egy nagyjából 50%-os valószínűséget jelent, akkor abból a 10 000-ből 5 000 alkalommal valószínűleg a hazai. Tehát az angol győzelem lesz kisorsolva, és egy olyan animáció kerül lejátszásra. Viszont már 50%, amikor nem. Tehát én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ezeket a bizonytalansági tényezőket, amelyeket a valós sportfogadás hordoz magába, vagy a valós sportesemény, hogy milyen véletlen momentumok történhetnek egy mérkőzés alatt, ez itt már nem játszik, hanem itt nagyjából azt lehet mondani, hogy fogadás, egy sportfogadás van ötvözve egy sorsolással a legvégén. Tehát az eredménynél, amikor azt szoktuk mondani, hogy egy sorsolás dönti majd el az eredményt, itt is ez történik, egy sorsolás fogja eldönteni majd az eredményt, és nem pedig a játékosok.
És akkor mennyire népszerű a fogadók körében ez a lehetőség? Kik kapnak rá egyáltalán? Van egy ilyen jól meghatározható célcsoportja, vagy sokan inkább érdeklődésből próbálják ki, hogy látod?
Igen, azt tudni kell, hogy június 3-án mi már elindítottuk ezt a terméket, az úgynevezett csendes indulás keretében, éles működés közben is tudtuk tesztelni a rendszert, és már vannak adataink, látjuk azt, hogy mikor, milyen fogadói kör az, aki érdeklődik, ugye mind értékesítően, tehát a bolti hálózatunkban, mind pedig az online térben elérhető a V-sport. Azt látjuk, hogy kiválóan egészíti ki a hagyományos sportfogadási játékainkat. Itt nincs szezonalitás, tehát ez a nyáron is népszerű tud lenni, egy unalmasnak tűnő hétfő délelőtt, és ugyanolyan izgalmas ajánlattal tud a V-sport szolgálni, mint a hét bármelyik más napján, a nap bármelyik más szakában. Akinek nincs ideje nagyon elmélyülni a sportfogadás esélyeinek latolgatásában. Ugye, amiről beszéltünk az előbb, hogy egy hagyományos sporteseménynél mennyi bizonytalansági tényező van, ott jó képbe lenni, hogy mégis milyen csapat talál majd fel az adott érintett mérkőzésen a két résztvevő. Itt ezzel nem nagyon kell foglalkozni, tehát sokkal gyorsabban meg lehet a fogadást tenni, nem kell olyan nagy előkészületeket tenni, cserébe viszont sokkal nagyobb szerepe lesz majd a sorsolásnak. Tehát egyrészt egy kiegészítő terméknek gondoljuk, egyrészt egy olyan terméknek, ami nem hardcore fogadóknak lesz elsősorban népszerű. Egy gyors, dinamikus játékról beszélünk, mert folyamatosan jönnek egymás után a mérkőzések. Tehát például van olyanunk, hogy virtuális Premier Liga, ahol a fordulók egymást követik, ilyen 5 percenként zajlik egy forduló, és így 2-2,5 órát lemegy egy egész szezon, egy 30 fordulós szezon, és utána következik a következő szezon. Van NBA-re hasonlító kosárlabda bajnokságunk, van ugye virtuális VB-nk, virtuális nemzetek kubája, és ami nagyon érdekes, az online szekcióban, tehát a Tipnix Pro B-sport aloldalán keresztül elérhető például még tenisz, kvázi ilyen tenisz élő virtuális fogadás, ahol például a következő pont győztesére lehet fogadni. Tehát ez egy olyan termék volt, ami még hiányzott a mi kínálatunkból, jól be tudtuk illeszteni a sportfogadás és a sorsolási játékai közé. Elsősorban úgy tűnik, hogy sportfogadásként kezelik az ügyfeleink, és nagyon jól kiegészíti a hagyományos játékainkat.
Beszéljünk ezekről a hagyományos játékokról. Lezárult az Európa-bajnokság, sok reményt fűztetek hozzá ti is, hogy nagyon meg fogja majd mozgatni a fogadói közösséget, és hát kint volt például a magyar labdarúgó válogatott is, ami mindig sportfogadási szempontból egy ilyen külön pluszt ad hozzá a fogadási élményhez is, meg hát a fogadási volumenhez is gondolom. Bejöttek-e azok a várakozások, amiket megfogalmaztál akár te is ebben a műsorban?
Igen, igen, többször beszéltünk már róla, hogy a te általad szerkesztett vezetett műsorban is, hogy a nálunk is a legnépszerűbb sportág a labdarúgás. A Tipmixen 59%-a, még a Tipmix Pro 48%-a a beérkezett lépeknek az labdarúgás eseményre jön be. Évközben a top bajnokságok, a bajnokok ligája, és elsősorban a labdarúgó NB1 az, ami a legnépszerűbb. De azt látjuk. Most már mondhatom, hogy évtizedek óta, hogy minden páros évben elérkezik a foci EB, vagy a foci VB-nek az időszaka. Most kivételesen ugye egy páratlan évben, 3 évet kellett várunk egy ilyen nagy eseményre, és akkor mindig azzal készülünk, hogy minden korábbi rekord meg fog dőlni, mert ilyenkor azok is játszanak, akik csak az igazán nagy eseményekre akarnak, vagy szeretnek játszani.
És megdőltek a rekordok most?
Így van. Nyilván az még segített, még rátett egy lapáttal, hogy a labdarúgó válogatott megint kijutott az Európa-bajnokságra, és ráadásul még itthoni rendezett mérkőzések is voltak, úgyhogy mind napi, mind a heti árbevételi rekord, mind az egy mérkőzésre beérkezett tétek, mind az egy mérkőzésre kifizetett nyeremény összeget tekintve új rekordokat sikerült elérni. Nem meglepő módon a magyar labdarúgó válogatott mérkőzései voltak a legnépszerűbbek. Ezek közül is a magyar-portugál emelkedett ki 1,3 milliónyi egységnyi fogadással, de közvetlenül utána ott volt szintén 1 millió fölötti fogadásszámmal a német, illetve a francia csapat elleni mérkőzésünk, és ami még érdekes volt, hogy ezeken kívül még az a két meccs volt nagyon népszerű, amit itt a Puskás Arénában rendeztek, tehát a portugál-francia és a holland-cseh meccsre érkezett be sok tét. Az előzetes a várakozásokat abszolút hozta nálunk ez. Nagyon sok fogadás, jó tipp érkezett be, egészen elképesztő nyeremények is voltak. Néhány példát, ha megengedod,
persze,
akkor
igen, ez érdekelne. Közül.
100-as ocot lehetett megfogni például azzal, hogy a horvát-spanyol meccs 3-3-as döntetlenre végződik, és aznap rendeztek egy Franciaország-Svájc meccset.
Ami szintén 3-3, és erre fogadtak is így kombóban ezt a kettőt?
Sőt, kombóban így van, tehát ez azt jelentette, hogy aki erre a két mérkőzésre egy kettes kötésben játszott, az 10,000-szeres eredő ocot tudott elérni, és voltak jó páran. Sőt, olyan is volt, aki nem elégedett meg azzal, hogy erre föltegyen egy 200 forintos vagy 100 forintos fogadás, hanem azt még többször játékba is küldte. Egy gyöngyösi fogadó például 6x 200 forintot kockáztatott, és így nyert összesen 6x 2 millió, azaz 12 millió forintot. Ez a két meccs egyébként ebből a szempontból nagyon-nagyon sok nagy nyereményt hozott az ügyfeleinknek, mert még az is nagyon népszerű volt, hogy döntetlen lesz, és lesz legalább 5 gól. Itt is variálták, és itt szintén ez a 10,000-es eredőt lehetett összehozni, úgyhogy ezeken nagyon sok nyereményt értek el. Népszerű volt a szögletek számára vonatkozó fogadás, de például olyan új fogadási lehetőségeket is piacra tudtunk vinni, mint hogy mennyi lesz az eredmény a 10. perc végén, vagy egy adott mérkőzésen melyik negyed órában esik az első gól. Összességében ugye nagyjából egy 200-nál is több fogadási piacot kínálunk egy-egy mérkőzésre, és ezekre érkezik be aztán nagyon sok variációban, nagyon sok fogadás.
Köszönöm szépen, hogy nyilatkoztál nekünk, Zoli. Az elmúlt percekben Horváth Zoltánt, a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjét hallották.
köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek szép nyarat kívánok.
És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten már Mezei Dániel várja majd önöket hétfőn a 17 órai hírek után, pénteken rajtól az olimpia, ne feledjék, úgyhogy a labdarúgó Európa bajnokság után sem maradunk sportesemények nélkül, minden jót kívánok, viszont hallásra!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.